Harmadik fejezet. Az idegenek fortéjai. Meggyorsították lépteiket. A végén már szinte rohanvást érkeztek a betonrámpával felszerelt hosszú raktárépület elé, ahol az autót hagyták. Az elektrokocsi tényleg eltűnt.
Hogy az a hétrétegű, nikkelfejű, négy ballábas, hányasöprögető bádogrobot verje szét ezt az átkozott kupolavárost? Ne siránkozz! Ezzel semmire sem megyünk!
Ezúttal Ariel volt köztük a leghiggadtabb.
Nem siránkozom! Káromkodom!
Sziszegte Don dühösen.
Káromkodsz? Tudsz is te káromkodni!
Legyintett Ariel, és hozzátette ábrándosan.
A régiek, igen, azok aztán tudtak káromkodni.
Kezd valahogy sok lenni a rejtély.
Lars megtörölte homlokát, felnézett. A sárgás kupola fölött valahol ott ragyogott a nap, egészen világos lett már. A gyomra megkordult.
Az az igazság, hogy hagytuk magunkat becsapni.
Persze!
Don rögtön tudta, mire céloz Lars.
Először elcsaltak bennünket azzal a kerepeléssel, vagy mivel, aztán miközben mi negyed óráig álmélkodtunk a fura lábnyomok körül, persze volt elég idejük, hogy közben megfosszanak bennünket a menekülés egyetlen eszközétől. De ki? Ki csodák?
Jajdult fel a kövérkés fiú.
Annyit tudunk, mint te,
felelte Lars.
De már azon sem csodálkoznék, ha most visszamennénk a szökőkúthoz, és a lábnyomok is eltűntek volna. Egy biztos, tartsunk össze!
Lars közelebb intette barátait, összedugták a fejüket.
Jobb, ha halkan beszéljük meg a legfontosabb dolgokat. Lehet, kihallgatják minden szavunkat.
Az elektrokocsi magától nem gurult arrébb, nem is a patkányok vitték el.
Azok az ismeretlenek tehették, ebből is látszik. Mindenre képesek csak azért, hogy kénytelenek legyünk itt maradni. De mit akarnak velünk?
Kérdezte türelmetlenül Ariel ajkát harabdálva.
Azt én is szeretném tudni, de ez már így van, mióta itt leszálltunk. Talán 15 percet töltöttünk a szökőkútnál.
Nézegetett körül Don.
Nem vihették messzire. Két ember kellett hozzá, hogy eltolják.
Elég volt egy is.
Az akkumulátorok nélkül kicsi a súlya, hiszen te is könnyedén odébb lögtett fél lábbal. No, és honnan veszed, hogy emberek a tettesek? Lehet, hogy igazad van, de itt majdnem minden háznak magas a küszöbe, vagy olyan keskeny az ajtaja, hogy azon ugyan nem fér be az autó. Garázsok nincsenek, hát akkor hová dughatták?
A legkézenfekvőbb, hogy a raktárba.
Lars nyugodtan mutatott a hosszúkás épületre. A fiúk egymásra néztek, aztán egyetlen ugrással az alacsony rámpán termettek. A képernyőn ismét feltűnt a három fiú. Megálltak a rámpa mellett. Gesztikulálva beszélgettek.
Hozd közelebb a képet!
A félhomályos helyiségben ketten ültek. Aki szólt, karvajarcú, barna bőrű, hajlott hátú, idősebb férfi volt. Összehúzott szemmel figyelte a képernyőn feltűnő látványt.
Be fognak menni a raktárba,
felelte a másik. Jóval fiatalabb volt. Felmeredező vörös haja megcsillant a halvány fényben.
Akkor pedig megtalálják a kocsit?
A karvajarcú egy ideig szemlélte a fiúkat, azok a bejáratot keresték.
Fordítsd el a kamerát! Tudsz képet adni a raktárból?
Igen, ott is van két rejtett kameránk.
Remek! Hát akkor lássuk, mihez kezdenek. Az sem ártana, ha hangot is közvetítenél.
Közvetítek, ne félj! Jó előre gondoskodtunk rejtett mikrofonokról is. Úgy megtüzdeltük azt az épületet is, hogy még a suttogásokat is meghalljuk. Ebben biztos lehetsz.
Lars és Don vállukat nekifeszítve lökték be a vasajtót. A raktárban sötét volt. Kis ideig vártak, hogy szemük megszokja a homályt. Aztán csak nem egyszerre kiáltották.
A kocsi!
Megvagy!
Ariel gyorsan az elektroautó mellett termett. Elkapta a kormánykereket, mintha attól tartana, hogy a jármű életre kel, és önhatalmulag elgurul.
Szóval ide dugták!
Suttogta Don. Körülnéztek. A tágas nagy terem majdnem üres volt. A sötét sarkokban valami mozdult.
Patkányok!
Don felkapott egy kavicsot, a sarokba hajította. Lábuk alatt porladozott a betonpadló. Itt-ott feltüremkedett, széttört.
Engem már régóta izgat, mi tehetnek ezek az állatok?
Lars elment a sarokba, de semmit sem talált. A patkányok a falban és a padlóban látható számtalan lyukon tűntek el. Nyilván szép kolóniákban élhettek az épületek alatt jól rejtett, hozzáférhetetlen járataikban.
Ha annak idején az emberek mind elmentek innen, akkor ezek mit esznek? Honnan jutnak táplálékhoz, vagy 100 éve már?
Akármilyen intelligensek, azért 100 évig nem élhetnek ennivaló nélkül.
Lehet, hibernáltatták magukat, mint az extragalaktikus űrhajók legénysége,
tréfált Ariel.
És most a mi tiszteletünkre felébresztették magukat?
Ha sokat beszélünk még az evésről,
Ariel a gyomrához kapott, Fintorral folytatta.
Gyerekek, én hamarosan feldobom a talpam.
Mit csinálsz?
Kerekedtek el Don, amúgy is nagy szemei.
Ez valami új sport?
Nem, hanem meghalok az éhségtől,
kiáltotta a dundi fiú kétségbe esetten.
Feldobja a talpát!
Don a szavakat ízlelgette. Elképzelte a jelenetet, amint egy haldokló égnek rúgja lábait, és felnyerített.
Ez jó!
Örülök, hogy ilyen vidám vagy más rovására,
füstölgött Ariel. Lars közelebb intette őket.
No, fiúk, mostantól fogva állandóan őrködni fogunk. Az elektroautót magunkkal visszük a házba, ahol lakunk. Egyikünk mellette marad, a másik kettő nekiáll, és felkutatja a zsilipkapu energiaforrását. Kell ott lenni néhány akkumulátornak. Gyerünk!
Az órák földi idő szerint délelőtt 10 órát mutattak, amikor Don egy hatalmas láncot húzott elő egy szomszédos ház romos pincéjéből.
Ezzel még azt az óriási repülő vadállatot is meg lehetne kötözni, amelyik állítólag ott keringett a szökőkút körül,
csörgette elégedetten a fekete fiú az ökölnyi láncszemeket.
Kár, hogy nincs hozzá egy megfelelő méretű lakat, de így is megfelel a célnak.
Az elektroautó egyik kerekén átfűzte a láncot. A kapuoszlophoz erősítette. Addig kombinálta két végén, míg úgy tűnt, sikerült összefűznie.
Nem tart erősen,
jelentette ki a művelet végén.
De amíg amazok kibogozzák, meg zajt is csap.
Ariel, itt maradsz.
Lars nyomást érzett a gyomrában.
Igen, ez már az éhség.
Furcsa, tompa nyomás, még soha nem érzett ilyent.
Igen, még soha nem éhezett.
Egyedül maradjak?
Ariel hangjából némi aggodalom csendült ki.
Csak nem félsz!
Don szokása szerint jó erősen hátba vágta volna barátját, de az ügyesen elhajolt előle. Aztán a két fiú elment. A kövérkés Ariel észrevette, hogy magukkal vitték sisakjaikat is, így majd rádión is érintkezhetnek egymással. Leült a küszöbre. A lépcső poros volt. Aztán felpattant, megtapogatta az elektroautót rögzítő láncot, majd felment az emeletre. Magához vette őruhája sisakját. Elgondolkozott az ablaknál állva. Házak, falak, tetők, Lanita, a halott város. Régi olvasmányai jutottak eszébe. Voltak a földön is titokzatos városok. Létezők, de lakatlanok, vagy más okból rejtélyesek. Tiahuanaco, Angorvat. Nem létezők, de legendák éltetői.
mint az eldorádói aranyvárosok. Vagy létezők, de századokon át megközelíthetetlenek, mint Timbuktu. Ami egykor a földön előfordult, az most, úgy látszik, megismétlődik az űrben. Az emberek oda is magukkal viszik történelmüket, és magukkal hozzák a jót, a rosszat. Városokat építenek, belakják őket, aztán egy szép napon elhagyják. Mit vétett Lanita? A kupoláról kiderült, hogy áterezt bizonyos káros sugarakat. Az emberek egészségére káros sugarakat, amelyektől a háztetők, a falak sem védenek meg. Lehet, hogy nekünk is lesz ettől valami bajunk, töprengett Ariel, aztán eszébe jutott, az éhség úgyis előbb végez velük, mint a sugarak. Az éhség. Ariel kicsit furcsán érezte magát. Hamarosan 24 órája lesz, hogy utoljára evett. Állt még az ablaknál, aztán megfordult, lassan lement a lépcsőn. Hosszan nézte a megláncolt elektroautót. A menekülés egyetlen módja. Ki jönne ebbe a romvárosba? Ki menteni meg őket? Véletlenül. Nem, erre nem lehet várni. És nincs sok idő. Hány napig is bírja ki az emberi szervezet táplálék és víz nélkül? Visszaült a küszöbre. Behunyt a szemét. Földi tájat látott maga előtt. Hullámzó, sárga mező. Közelről a kalászoknak felálló merev tűbajuszuk van. Oldalra is kiáll néhány kemény, vékony szál. Aranytenger. Valahol messze hegyek. Kék hegyek. A képzelet odaröpíti Arielt. A hegyek kékből zöldbe váltanak. Tölgyerdő, vörösrő levelek. Zörgő haraszt a lábak alatt. Barnás-sárga makkok bújnak a kacskaringós szélű falevelek alatt. A fiú felriadt álmodozásából, kinyitotta szemét. Aztán fülelni kezdett. Valamit hallott. Még nem tudta, mi az, de már hallotta, és nyugtalanság szorította el a szívét. Hogy a fiúknak is éppen most kellett elmenniük, gondolta. Már az éhségről is megfeledkezett. Felpattant, fejét forgatva várakozott. Kop, kop. Kip, kop. Kemény lábú valaki lehet. Vasláb csattoghat így üveggé olvat fagyott homokon. Furcsa hang, mintha régi lópaták csattognának. Aztán a kis utca végén, a sarkon befordult valami. Ariel az első pillanatban azt hitte, álmodik. De rögtön tudta, érezte, nem álom ez. Alacsony, kutyanagyságú fekete valami közeledett. Földhöz lapuló alacsony lény. Elég gyorsan futott. Ariel szeme kerekre tágult. Fékezni szeretné magát, de hiába. Egy pillanatra jeges rémület öntötte el. Egy óriási pók. Majdnem méteres átmérőjű, kör alakú, fekete test. Bolyhos, szőrös hát. Kicsit rézsútosan közeledik. Ariel annyit még észrevett, hogy 6 ízelt, fekete, szőrös, puha lábát váltogatja. Nem lehet, hogy ezek a lábak okozzák azt a kopogó hangot. Szeretne erősnek, férfiasnak látszani, és úgy is viselkedni. Mégis azon veszi észre magát, hogy rohan fel a lépcsőkön. Útközben betondarabokat, köveket kap fel a töredezett fokokról. Megfordul. Az óriás pók megáll a ház előtt. Az elektroautóra néz. Vagy csak Arielnek tűnik úgy? A dundi fiúban hirtelen bátorságán nő az előbbi ijegység, nem fél már. Visszaszalad az utcára. Ha ez a fenevad is azért jött, hogy megfossza őket a kocsitól, Ariel csatakiáltást hallott. A saját félelmét is túlharsogja vele. És már dobja is a köveket, egyiket a másik után. A kövek áthatolnak az állat testén. Igen, pontosan látja Ariel. Eltalálja ugyan kétszer is, de a kövek tovább gördülnek a vörös homokon. Az állat menekül. Néhány másodperc, és apró fekete ponttá válik az utca másik végén. Eltűnik. Ariel lihegve áll, még mindig saját bátorságát csodálja. Mi lehetett ez? Testtelen marslakó? Felvette sisakját. Le kéne nyomni az adógombot, beszólni a mikrofonba. De elhinnék-e a fiúk, mi történt?
Ariel hosszan szemlélte a homokot. Nem, az ismeretlen lény nem hagyott nyomokat. Álmodta talán az egészet, hiszen ekkora pókok nincsenek. Ez még mutációnak is derék példány lenne.
Köveket gyűjtött, és visszaült a küszöbre.
Nem, nem fog szólni Larsnak és Donnak. Még azt hinnék, halucinált. Vagy elaludt az őrszolgálat alatt. Nem, jobb lesz hallgatni.
Vagy a felszínen.
Vagy a felszín alatt.
Eldughatták éppensége valahol egészen másutt is. A régiektől minden kitellett, mondta Don mély meggyőződéssel.
Lars körülnézett. A bejárati zsilip körül csupa alacsony lapos tetős ház állott. Egyik sem nézett ki erőműtelepnek.
Marsrezgések is előfordulhatnak, mondta aztán. Tehát az ilyen nyilvánvalóan nagy fontosságú szerkezetet rengésbiztos helyre rejtették.
Vagyis talaj alatti betonbunkerbe? Azt mondod?
Körbejárták a zsilip kamrát. Az egyik oldalon, a betonfalban műanyagajtót fedeztek fel. Rajta fekete festékkel pingált számok.
Titkos írás,
vélte Don izgatottan.
Ugyan,
ütötte le Lars.
A javító egységek tájékoztatására szolgáló kód. Csak éppen 100 évvel ezelőtti. Ma már talán senki sem tudná megmondani, mit jelentett.
Mindig leöntesz egy vödör hideg vízzel,
duzzogott a fekete fiú, aztán váratlanul hatalmas ökölcsapást mért az ajtóra. Nagy dörellyel szakadt be.
A műanyag sem tart örökké,
nevetett Don elégedetten. Rögtön jobb lett a kedve, főleg azután, hogy Lars megdicsérte erejét. Erre azonnal megbékélt. Lars szétfeszítette a nyílást. Pattogva törtek el a lapok. Keskeny folyosón találták magukat. Árnyékuk hatalmasan nőtt a szemközti falon.
Valami lépcső! Menjünk le!
Elektromos feszültség alatt van a kábel,
mutatott Lars a mennyezeten húzódó sárgás burkolatú fémcsövekre.
Honnan tudod?
Ez vezet a zsilip légszivattyújához, meg az ajtókhoz.
Bármikor lépsz a zsilipbe, azonnal működni kezd. Tehát a kábel is állandóan feszültség alatt lehet, magyarázta a fiú.
Hogy te milyen okos vagy?
Gúnyolódott Don, de bátran ment lefelé a lépcsőn.
Nézd, a zsilip alá kanyarodunk.
Ott kell lenni az akkumulátoroknak.
Hát csak tovább.
Tovább, bátran.
Fő a nyugalom, ahogy Ariel mondaná.
Így buzdították egymást, de azért egy kicsit haboztak. A lépcső poros volt. Két emeletnyi mélységben járhattak már, mikor végre újabb ajtó elé kerültek a félhomályban. Don már felemelte öklét, hogy bezúzza. De Lars intett. Várjon! És elegáns mozdulattal lenyomta a kilincset. Az ajtó kinyílott.
Így kell ezt csinálni,
mosolygott Lars.
Többet ésszel, mint erővel.
Fény gyulladt fejük felett. Egy kicsit megszeppentek, aztán rájöttek, hogy az ajtónyitásra automatikusan kapcsolódott be a világítás. Kis teremben álltak. A túlsó végén újabb széles ajtó nyílott. De figyelmüket nem ez kötötte le, hanem két oldalt a felmagasított betonszegélyen álló ládaszerű kis szekrények. Átlátszó műanyag fedelükön halványsárga fény szivárgott ki.
Oké, helyben vagyunk,
kiáltotta Don.
Mit szólsz, öreg fiú? Úgy jöttünk ide, mint a szagot kapott kutyák. Igazad van, megtaláltuk az akkumulátorokat.
Mennyikov rendszerű szuperakkumulátorok, mindegyik 5 egységből áll,
magyarázta a fekete fiú szakértelemmel.
A kupola tetején vannak a napfénykollektorok és a fényelemek. A nagy tükrök a fényelemekre sugározzák a fényt. Az átalakított energiát ide továbbítják. Ezek az akkumulátorok tárolják, és innen származik a zsiliprendszer energiája.
Sínen vagyunk,
örült Lars is, és a telepekhez lépett.
Elég, ha kikapcsoljuk az egyiket, szétszereljük, felvisszük és beépítjük a kocsiba. Aztán úsgyé, irány a sivatag.
Lars közelről nézte meg az egyik akkumulátor fedelét, és hirtelen elhallgatott.
Dom még kétszer körül táncolta a kis termet, csak utána torpant meg.
– Mi bajod van?
– Csak annyi,
felelte barátja lassan,
hogy némelyik akkumulátorra ráírták a gyártás évét is.
– Nem némelyikre, hanem mindegyikre, legyintett Don. Ez kozmotechnikai előírás. Nehogy túl régóta használt készülékeket építsenek bele olyan berendezésekbe, ahol...
Ne is folytasd! A problémát az okozza, hogy ha a kupolavárost 100 éve hagyták el lakói, akkor mit keresnek itt ezek a szuperakkumulátorok, amiket Melnyikov alig 15 évvel ezelőtt talált fel? Ide néz! Ezen a legszélsőn tavalyi dátum szerepel a gyártás ideje rovatban. Kik cserélték ki vadonatújra az akkumulátorokat? És mi célból?
A képernyőn tisztán látták a két fiút, ahogy a Melnyikov akkumulátorok fölé hajoltak.
Hallottad?
Mondta a karvajorrú.
Rájöttek. Már tudják, hogy tavaly építettük be az új darabokat.
A vörös hajú igazított valamit az egyik pulton. A fiúk hangját most tisztában hallották. Amazok az akkumulátorokról beszélgettek.
Mi lesz, ha kinyitják a másik ajtót is?
Kérdezte a vörös hajú.
Mindent meg kell tennünk, hogy ne jöhessenek közelebb.
A karvajóró hangjában elszánt döntés.
És ha kell, bevetjük az egész arzenált.
A másik töprengett.
Nem kéne szólni a többieknek?
Nem, egyelőre nem. Hadd pihenjenek, éppen elég fáradtak. Azt hiszem, mi ketten is megakadályozhatjuk ezeket a gyerekeket abban, hogy behatoljanak.
Te mindenhol rémeket látsz.
Don körülnézett.
Logikus, hogy az akkumulátorokat időnként cserélni kell, ha azt akarják, hogy a zsiliprendszer működőképes legyen, és bizonyos alkalmakkor, mint például kényszerleszállás esetén, az űrhajósok bejuthassanak a kupola alá.
Meggyőztél!
Lars homlokáról elsimultak a ráncok.
Gyerünk, essünk neki! Időnként biztosan felkeresik a várost a szervízszolgálat űrhajói, és megreparálják a szerelők, amit kell.
Így nyugtatgatta önmagát. Don a sarokban talált egy csavarhúzót és néhány más szerszámot egy ládikában a falon. Örömmel akasztotta le.
Jó lesz ez nekünk!
Felkiáltással. Kikapcsolták, és alkatrészeire bontották az egyik akkumulátort. Most vették hasznát, hogy egész életüket egy űrállomáson töltötték. Ott mindig akadt valami szerelnivaló. Gyakran kellett valamit javítani, betoldani, kiszerelni, szétszedni. Kezdetben a felnőttek fogásait lesték el. Később pedig már tudatosan készültek az űrhajós életre, és maguk kérték nem egyszer, hogy megjavíthassanak egy-egy elromlott műszert vagy szolgáltató egységet. Az akkumulátor darabjait felvitték a kapu mellé.
Mit gondolsz? Mennyi energia lehet bennük?
Nézd meg a feszültségmutatót. Látod? Itt van. 1800 egység összesen.
Kilométerenként két egységet számítva 900 kilométerre lenne elég.
De nem ilyen terepen, mint a marsi sivatag.
Mindegy. Ha az elektrokocsi 500 kilométerre távolodik el Lanitától, már a sisakrádió jeleit is felfoghatják valahol, és segítségünkre sietnek.
Több akkumulátor úgysem fér a kocsira. A súlytöblettel is számolni kell.
Felvitték az utolsó részelemet is, majd visszamentek a szerszámokért. Lars elgondolkozva pillantott a kis terem másik ajtajára. – Mi van? Oda is be akarsz menni? Don legyintett, de közben akkorát kordult a gyomra, hogy vízhangoztak a falak. – Azt mondom, ajánlatosabb lenne valami ennivaló után nézni. Még néhány óra, és hogy is? Ja, szóval feldobom a talpamat. Lars nem is figyelt rá. A betonpadló és az ajtó közti parányi rést nézte. Nem tévedett? Persze, lehet, hogy csak képzelődés az egész. Don, mondta. A hangjában volt valami, amitől Don azonnal felhagyott a mókázással. Az előbb úgy láttam, mintha a túlsó oldalon, ott az ajtó mögött is égett volna a világítás. Mikor először bejöttünk, sötét volt az a rés ott alul. Az előbb fényes, most megint sötét. Képzelődsz? Lehet, de az is lehet, hogy nem. Megnézzük? Don hangjából nem érződött ki túlságos lelkesedés. Tényleg éhes volt. Megpróbálta a dolgot tréfára fordítani.
Ó, minden űrexpedíciónk nemes főnöke! Töröd le borús homlokodról a gondoknak az ő ráncaikat, és...
Csend!
Ez meglepte Dont. Elhallgatott, majd suttogva kérdezte.
Mi van?
Hallgass csak!
Távoli zúgás vált egyre hangosabbá, mintha az ismeretlen hangforrás közeledne. Lásznak úgy tűnt, megremeg a csukott ajtó. Ott álltak már két oldalt mellette. Ez is olyan krémszínű műanyagból volt, mint a többi.
– Bemenjünk?
– kérdezte Don bátorságra kapva.
– Szeretnék a végére járni ennek a sok titoknak!
– felelte a barátja.
– És talán valami ennivalót is találunk!
– tette hozzá néhány másodperces késéssel. Ez volt a döntő érv. Don már is a kilincsre tette a kezét. A negyed órával ezelőtt Lárstól ellesett elegáns mozdulattal próbálta kitárni az ajtót, de az zárva volt. Erre dühösen előkapta a legnagyobb csavarhúzót, és a zár melletti résbe dugva neki feszült. A zár pattant, az ajtó kitárult. Csodálkozva és rémülten kiáltottak fel. Nem látták a másik helyiséget. Folyosó volt, szoba, terem. Csak fények villogtak. Fehér, sárga, kék, zöld, piros, lila fényszórók kívéig bolyongtak, hol itt, hol ott keresztezve egymást. Fénycsíkok és pászmák, foltok és ütemes villanások. A két fiúnak a szeme káprázott. Szédülten álltak az ajtóban. Még nem mertek belépni. A legszörnyűbb az volt, hogy az előbb hallott zaj helyett síri csend uralkodott. Az egész látvány leírhatatlan benyomást keltett bennük. Furcsa szorongás ébredt lelkük mélyén, bár maguk sem tudták, mitől kellene félniük. Mégis tartottak valamilyen ismeretlen veszélytől. És azt sem tudták, mennyi ideig tartott ez az egész, mert egyszer csak hirtelen sötét lett. Vak sötét. Ismeretlen feketeség húzódott előttük, mintha tengerpartján álltak volna felhős éjszakán. Lassan tértek magukhoz. A szemük még mindig káprázott, egymást is alig ismerték fel. Lassan szokták meg újra az akkumulátorterem, most halványnak tűnő világítását.
– Mi volt ez?
– kérdezte Don. Megrázkódott, mint vízből partra mászó kutya.
Pontosan azt szeretném tudni én is.
Lász kissé még dadogott, de agya már helyre zökkent.
Tudod, van egy olyan érzésem, mintha valakik meg akarnák akadályozni, hogy mi oda behatoljunk.
Nyilván azok a plélerkű űrkalózok,
dohogott Don,
akik elrabolták a hajónkat, és mindenféle ócska trükkel próbálják elvenni amúgy sem fényes kedvünket.
Én azért mégis bemegyek.
Lars hangja szilárdan csendült.
Most már biztos, hogy ott valahol,
határozatlan irányba intett,
van a titok nyitja.
Szerintem hagyjuk ezt most. Éhes vagyok, és az akkumulátorokat is el kéne vinni Arielhez.
De Larsot valami vonzotta a sötét terembe. Maga sem tudta, micsoda. Ott állt a rejtélyes, hallgató sötétség tenger szélén, belebámult a fekete semmibe.
Alig, ha nem csak képzelődtünk, mondta Don. Mind a ketten egyszerre?
És Lars elindult. Semmit sem látott. Tétován tette lábait egymás elé. Nagyon furcsán érezte magát. Mintha térdig járna valamilyen egyszerre hideg és forró légrétegben.
Lars, gyere vissza!
Don hangja nagyon messziről hallatszott, mintha 100 és 100 méterrel elmaradt volna mögötte. A világ halló távolon kívül került. Valahol a messzeségben ismét fény villant. Arra felé botorkált. Kékes zöld, halvány, csalogató lámpa. És ez az zúgás. Valamikor nagyon régen a hangsebességű repülőgépek startolhattak így a földön. Közeledő zúgás, fémes, érces, ezüstös hang tölti meg a levegőt, szinte szikrázik a sötétség. Vörös villogás, agyba vágó. Mi ez a zsongás? Nem csak a fejében, de végtagjaiban is érzi. Lábában folyékony ólom. Lefeküdni, pihenni. Most sárgára vált a fény. A zaj új robbanással indul, felívelő, ingerlő, megsemmisítő zúgás. Aztán hirtelen sok szín gyulladt szeme előtt. Messze van minden. Lars menne tovább. Tesz is néhány lépést, de úgy érzi, lábait elkaszálták, kútba lép, zuhan a mélybe. Sötét alagútba esik, nincs vége. Zuhan tovább, és semmi. Don legyőzte félelmét. A zúgás 20-30 másodperc elteltével ismét elült. A rejtélyes fények kialudtak. Csak egyetlen fényszóró maradt égve, valahol a magasban. Fehér kört vetített a padlóra, ahol egy emberi test hevert.
Lars!
Don rohant. Körös körül sötétség volt, fekete semmi. Lars nem mozdult, mikor melléje térdelt. Megrázta.
Lars, mi van veled?
A szőke fiú csukott szemmel feküdt. Don körülnézett, de csak a homály ásított feketén. Segítségre nem számíthatott. Felnyalábolt a barátját, bizony nem volt könnyű. Az egyik lábát így is a padlón húzta. Hamar kiért az akkumulátor szobába, megpihent. Lars arca sápat volt, teste elernyedő. Don megveregette a fiú arcát, de az nem tért magához. Elájult, gondolta. Vajon mit láthatott odabenn? Percek teltek el, mire felcipelte társát a lépcsőn. Megkönnyebbülten fektette a bejáratnál álló akkumulátor elemek mellé, aztán őruhája sisakjáért nyúlt. Beleszólt a rádió mikrofonjába.
Ariel!
Csend. Don idegesen kiáltotta.
Ariel! Hogy az a... Hol vagy, űrátka? Jelentkezz!
Végre némi recsegés, csikorgás után meghallotta barátja hangját.
Itt Ariel! Te vagy az, Don?
Miért? Mit gondoltál, kicsoda? Gyorsan! Fogd az elektrokocsit, és vele együtt rohanj ide! Larsnak baja esett. Siess nagyon!
Larsnak? Rohanok!
No! Legalább most az egyszer nem kérdezősködik feleslegesen,
gondolta Don megkönnyebbülten. Aztán Lars mellé térdelt. Látta, hogy a fiú gyengén lélegzik. Talán magához fog térni. De milyen jó is lenne most egy pohár víz. Ebben az egész átkozott kupolavárosban nincs egy csepp ivóvíz sem. Don kiszáradt ajkakkal nézett körül. Igen. Ő is szomjas, de elsősorban Larsnak kellene most adni egy kis vizet. Nagy csörömpöléssel érkezett Ariel. Az utcasarkon előbb az elektroautó bukkant fel. A dundi fiú hátulról tolta szélsebesen, alig tudott lefékezni mellettük.
Mi van?
Elájult odalenn, úgy hoztam ki a hátamon. Egy kis vizet kéne adni neki.
Lars szempillái megrebbentek. Don közelebb ugrott. A földön fekvő fiú mellkasa megmozdult. mintha nagyot sóhajtott volna, és kinyitotta félig a szemét.
Vizet! Suttogta.
Ariel fehér műanyag poharat tartott Lars szájához. A fiú mohón ivott.
Mit adtál neki?
Kerekedtek el Don nagy fekete szemei.
Vizet! Te mondtad, nem, hogy azt kéne neki adni!
Vont vállat Ariel.
Persze, hogy mondtam! Te szerencsétlen! Azt kérdeztem, honnan varázsoltad elő azt a pohár vizet, mikor az egész városban nincs egy csepp sem.
Hogy nincs?
Csodálkozott Ariel, és a betonajtó nyílására mutatott.
Mikor ideértem, te itt fohászkodtál Lars mellett, a küszöbön pedig ott állt az a pohár tele vízzel.
Don csak nagy sokára tudta kinyögni.
Szóval ők voltak. Lehet, hogy mégis rendesek?
Lars talán a friss víz hatására magához tért, de valahogy furcsán gyengének érezte magát. Néha megmegrándult, mintha apró áramlökések szaladnának át testén. Nem emlékezett rá, mi történt vele. Két barátja az akkumulátorokkal együtt felrakta a kocsira, és gyorsan hazafelé indultak. Don még kétszer visszanézett. Távolról is látta a széttört ajtó küszöbén fehérlő kis poharat.
Éhes vagyok, mondta Ariel.
Nem újság,
legyintett Don, de önkéntelenül is megnyalta cserepes ajkát.
Fő a nyugalom.
Ariel szokása szerint kedvenc mondását idézte, csak úgy minden eshetőségre.
Már lassan 24 órája lebzselünk itt,
méltatlankodott Don. Lars hamarosan lábra állt. A házuk előtt a járdán ültek. Don összeszerelte az akkumulátort, és Ariel segítségével ráemelték a nyitott kocsira, a vezetőülés mögé. Lars szeretett volna segíteni, de valahogy nehezen emelte tagjait.
Ne izgulj, mondta Don. Ezt már Ariel-el is meg tudjuk csinálni. Most még van erőnk. Hogy mi lesz holnap ilyenkor, azt nem tudom. Az éhség legyengíti az embert. Olvastam valahol. Ennivalót kell szereznünk.
Lars ellökte magát a faltól. Érezte, rohamosan visszatér régi energiája és kedve.
És én már tudom is, hol van itt ennivaló.
Te láttál egy boltot?
Tréfálkozott Don.
Bemegyünk, és kérünk 2 kiló marsi kenyeret, lehetőleg frisset, lanita szalámival és poboszteljel, meg dejmos sajttal.
Fő a nyugalom!
Ismételte Ariel elszántan, és megint ok nélkül.
A patkányok,
mondta Lars, és várakozva pillantott barátaira.
Neked megártott az a föld alatti kaland,
hadonászott Don.
Azt hiszed, ízleni fog nekünk a patkányhús?
Brrr!
Rázkodott meg Ariel.
Ám bár, ha jól meggondoljuk,
töprengett Don,
azt mondják, az éhségtől az ember mindenre képes. Meg hogy az éhség a legjobb szakács. Végül is a patkányhús sem lehet rosszabb, mint mondjuk a...
Hallgass!
Ariel gyomrához kapott, és a fal felé fordult.
Most én mondom, fő a nyugalom!
Lars már jól érezte magát.
Egy szóval sem mondtam, hogy patkányhúst kell lennetek. Egészen másról van szó. Egy kis természettudományos logika kell hozzá. És neked az van?
Érdeklődött Don borúsan. Visszatért a kedve, mikor meghallotta, hogy mégsem kell patkányfalat hozni.
Van, képzeld! A képlet egyszerű. 100 évvel ezelőtt az emberek elmentek lanitáról. Itt maradtak a patkányok, de az emberekkel együtt eltűnt az élelem is.
Tiszta sor,
vágott közbe Ariel. Már nem volt olyan zöld az arca.
A patkányok tehát mind feldobták a talpukat. Ez diktálja a természettudományos logika.
Nem ismered a patkányokat,
felelte Lars.
Nem ismered a patkányokat,
helyeselt buzgón Don is, és várakozva tekintett Larsra.
Arról van szó, hogy néhány patkány
túlélte az első nagy éhínséget, ami az emberek távoztával köszöntött be. De miért? Mert valahol találtak élelmet. Kicsit újra elszaporodtak, de a természet egy szaporulatot kordában tartotta, és tartja az a tény, hogy a rendelkezésre álló élelmiszer mennyisége korlátozott.
Júj, de szépen mondtad!
Méltatta a beszédet Don.
Úgy hangzott, mint egy vezércikk az űrövezeti híradóban.
Viszont ennek van értelme is, vágott vissza Lars. Gondolj csak bele! Táplálék nélkül a patkány sem létezhet, bármilyen intelligens állat is. Tehát itt valahol kell élelemnek lennie. Ariel, hol láttad a legtöbb patkányt?
Azt hiszem, a lapos raktár körül, ahová az elektrokocsit dugták azok a...
Amíg te itt dadogsz, mi elindulunk,
lökte oldalba Don.
Ha befejezted, gyere utánunk.
Persze mindhárman együtt mentek. Az elektroautót sem hagyták ott. Sőt, Don előrelátóan a vasláncot is maga után húzta a darabos, hepehupás aszfalton.
Elég furcsa menet benyomását kelthetjük.
Gondolod, hogy látnak bennünket?
Én érzem,
mondta váratlanul Ariel.
Igen, szóval te érzed?
Don hangjában gúnyos megértéssel fordult a kövérkés fiúhoz. Megérintette Ariel homlokát.
És lázad? Az nincs?
Nem viccelek. Mióta itt vagyunk a városban, állandóan az az érzésem, hogy figyelik minden lépésünket.
A fiúk erre nem tudtak mit válaszolni. Szótlanul mentek tovább. Hamarosan a raktárhoz értek.
Odaben nincs semmi. Azt már láttuk?
Lars a környező épületeket szemlélte.
Valahol másút kell lennie a tápláléknak.
Töprengve álltak a kocsi mellett. Don lassan fordította tekintetét a raktártól jobbra. Ha ő lett volna az akkori emberek helyén, hol tartotta volna a tartalék élelmet?
Persze, bárhol.
Mikor az élelmiszer raktárakat építették, még talán egyáltalán nem voltak lanitán patkányok. Nem kellett azon töprengeni, hová rejtsék előlük az ennivalót.
Most én veszem át a vezetést,
szólalt meg Don, ellentmondást nem tűrő hangon.
Lars, te még gyenge lehetsz az előző kalandod után. Maradj itt, őrizd a kocsit. Ha valamelyikünknek segítségre lesz szüksége, szólunk a rádión. Gyere, Ariel, abban a világos zöld házban kezdjük.
Még jó, hogy kicsit színezték a betont a régiek,
poroszkált mellette Ariel nézelődve.
Különben nagyon egyhangú lenne a látvány.
Szeretem, mikor ilyen kis esztéta vagy,
morogta Don, és visszanézett. Lars egyre kisebbedett a lapos raktár előtt. Remélhetőleg ezúttal nem lesz baj. Sem vele, sem velünk, gondolta a fekete fiú. A zöld házat felforgatták, de semmit sem találtak. Rég porlat bútorok, patkányrágta szőnyeg maradványok között óriási porfelhőkben bolyongtak ide-oda. Aztán, anélkül, hogy szóltak volna egymáshoz, gyorsan kijöttek.
Célozzuk meg a következőt! Azt, ott, azzal a kiugró terasszal!
Ariel nagyokat nyelt, a gyomrára szorította kezét. A szomjúság is gyötörte. Don látta, hogy a fiú ajkai cserepesek.
És én sem nézhetek ki különbül, futott át agyám.
Menjünk! Én a földszintet vizsgálom át, te pedig az emeletet.
A ház olyannak tűnt, mint a többi. Vékony falak, magasan elhelyezett ablakok, műanyag ajtók. A két fiú habozás nélkül közeledett. Nem is sejthették, mi várott rájuk? Don a keskeny folyosón ment előre. Valahol az emeleten Ariel motoszkált, lehaladszottak léptei. A folyosó a lakás mélyére vezetett. Két oldalt ajtók nyíltak. A fiú üres helyiségekbe pillantott be. Itt-ott poros, törött bútorok hevertek, semmi egyéb. Hát itt nehéz lesz ehető dolgot találni, gondolta. Itt még patkányok sincsenek. És akkor? Először csak távoli zúgást hallott, mintha suttogó szél közeledne. Meglepetten állt a folyosó közepén. Jókora húzat lehet itt, jutott eszébe, de légmozgást nem érzett. Furcsa homály sűrűsödött körös körül.
Na tessék, most aztán engem is elkaptak.
Ez volt az utolsó gondolata, mielőtt a zúgás lassan lágy zenébe ment át. A fiú szinte látta a levegőben úszó melegbarna, piros dallamokat. Édes, kellemes hullámok csapkodták fülét. Mozdulatlanul állt. Nem volt képes egyetlen mozdulatot sem tenni. A dallamok szinte teste köré tekeredtek. Lábait jól eső érzés szögezte a padlóhoz. És aztán lágy behízelgő hang suttogta áthatóan.
Don! Gyere, Don!
A fiú tagjait zsibbadás öntötte el. Ez nem lehet, gondolta. Ez nem lehetséges. Ki ismer itt engem? Hiszen a kupola városban nincs egyetlen lélek sem, és akkor most a nevemen szólítanak.
Don, gyere ide, hozzám, gyere!
A hang fiatal női lehetett. A zene közben állandóan szólt a háttérben, és a fiú érezte, hogy egyre veszít erejéből. Az édeskés dallamok, mintha hálót borítottak volna rá. Már nem tudott mozdulni. Mi lehet Ariellel? Gondolta. De aztán a külső világ teljesen elmerült. Úgy érezte, álomba merül. Álomtenger csapódik lágyan már nem is látszó ébrenlét partok között.
Don, gyere!
Nem tudta, meddig tarthatott ez az állapot. Kábult volt. Valahol a testében? Vagy az agyában? Fénylő pontként nőtt az ellenkezés. Még nem volt teljesen tudatában, de valahol már érezte. Nem adhatja meg magát. A suttogó, kérlelő, csábító hang veszélyt jelent.
Don! Gyere! Don!
Nem, nem! Kiáltotta benne valami. Hogyan is mehetne? Hová akarják csalni? Nem hagyhatja itt társait. Arielt az emeleten, az elgyengült Larsot a ház előtt.
Don!
A hang, mintha már kissé ingerült lett volna. Vagy csak úgy tűnt Donnak. Ingoványban érezte magát. Lábai zenemocsárba merültek. Dallamhínárok tekeredtek rá, minden ellenkezést ébresztett benne. Még egy kicsit. No, még egy kicsit. És ellenkezése erősebbnek bizonyult, mint a zene, a hang. Úgy érezte, vízből mászik meredek partra. Az utána csapó hullámok még visszarántották, de végül sikerült.
Don!
A hang elhalt. Egyre távolabbról suttogott, lemondóan, reményvesztetten. Nem. Don nem hagyja magát behálózni, elcsalni, eltéríteni. Iszonyú erőfeszítéssel bukott fel a tudat nyílt felszínére. Mélyet lélegzett.
Ariel!
A dundi fiú már szaladt is le a lépcsőn.
Mit ordítasz? És mi van veled? Olyan szürke vagy! Sápat vagyok!
Nyögte Don, és hallgatózott. A zene még ott zúgott valahol a falak között, mint apadó tenger csituló hullámai. Vagy csak neki tűnt úgy.
Hallod? Mit?
Értetlenkedett Ariel.
Tökéletes csend van.
Igen?
Don elgondolkozott.
Igen, most már csend van.
Csak ugyan csend volt. Már ő sem hallott semmit.
Történt valami?
Érdeklődött Ariel fontoskodva.
Nem, semmi.
Felelte Don csöndesen. Lementek a pincébe. Az alacsony ablakokon a szomszédos ház udvarát látták. Tömérdek patkány futkosott a falak tövében, kerülve a fényt. A kupolán átszűrődő világosság néhol árnyékká szelidült.
Hogy ezeknek még a sugárzás sem árt?
Dohogott Ariel. Csak később torpant meg.
Te, Don, nem gyanús az, hogy itt is olyan sokan vannak?
Dehogy nem! Rendkívül gyanús!
A fiú lassan lerázta magáról az előbbi esemény hatásait.
Gyere, nézzük meg! Itt a pincében úgysem látunk semmit.
Csak egy vasajtót,
intett Ariel az egyik sötét sarok felé. Don fintorgott.
Tudod, mostanában nem kedverem az ilyen pincék mélyén nyíló ajtókat. Menjünk fel inkább!
Az udvaron a patkányok jöttükre szétfutottak, egy kivételével. Ez az állat megállt a sarokban a fal egy mélyedése előtt, nevetségesen mozgatta hegyes orrát, bajuszát.
– Nézd, milyen helyes jószág!
– nevetett Ariel. Úgy tűnt, kezd kibékülni a patkányokkal.
– Menj, és simogasd meg!
– tanácsolta komoran Don.
– Majd megharap, beteg leszel, és ápolhatunk. Mivel nem értünk hozzá, és gyógyszerünk sincs, minden esélyed meg lesz arra, hogy
tudom, tudom, feldobom a talpamat.
Ariel nem közeledett ugyanaz állathoz, de le nem vette róla a szemét.
Figyeld, integet a melső lábával.
Te nem vagy normális. Én csak azt látom, hogy rázza a lábát. Biztos tüskébe lépett. Ám bár Lanitán még tüske sincs.
De nézd, most a hátsó lábára áll, és folyton engem néz.
Ki hitte volna, hogy ismerőseid vannak a marson? No, üdvözölt szépen! Netán meg is puszilhatod. Esetleg a rokonod?
A patkány nem várta be őket. A közeledő fiúk elől beugrott a lyukba, és eltűnt.
Nézd, színes papírcsíkok!
Összerágták őket a barátod barátai. De mit csomagolhattak bele eredetileg?
Nem szeretném elkiabálni a dolgot, mondta komoran Ariel. De ilyen papírba csomagolják mostanában a Vita űrhajós kekszet, meg a kétszer sültet, amit C-vitaminnal dúsítottak.
A végén még igazad lehet.
Don töprengve nézte a műanyag falban tátongó ökölnyiukat.
De ha ott a fal túlsó oldalán van ilyesmi, akkor innen nem férünk hozzá. Ha bedugom a kezemet, megharapnak a patkány barátaid.
Ariel végignézett a falon. Eszébe jutott a pince, ahol az előbb voltak.
Mégis ki kell nyitnunk a vasajtót, Don. Arról az oldalról talán hozzáférhetünk.
Gyere!
Don nem mozdult.
Hát menjünk!
És Ariel sem mozdult.
Mi van? Kérvényt nyújtsak be!
Idegeskedett Don, és a szája szélét harapdálta.
Parancsolj! Csak utánad!
Udvariaskodott Ariel.
Elvégre, te vagy az idősebb!
Soha nem hittem volna, hogy az a másfél hónap ilyen sokat jelent!
Morogta a hosszú fekete fiú, és visszament a szomszéd házba. Ariel követte.
No! Adj egy jókora követ!
Kő nincs, itt minden műanyagból van,
felelte Ariel.
Ezért régen halt őseink a vasajtót is műanyagfalba ágyazták, így most szétrúgható az egész.
Ariel egy-egy szó után erőteljes rugásokat mért űrhajós csizmájával a vasajtó eresztékeire. Az ajtó félig bedőlt. Don megragadta és kifordította helyéből.
Többet ésszel, mint erővel,
mondta fensőbbséggel.
Közmondásokat én is tudok,
vigyeztette ajkát Ariel.
Például, ki korán kell, maga esik bele, vagy addig üsd a vasat, míg el nem törik, és így tovább.
Neked megártott a pince levegő,
állapította meg Don, és betekintett a nyíláson.
Inkább segíts, ó, patkányok zavaros fejű barátja! Tartsd az ajtót!
Ekkor az utca felől kétségbe esett kiáltást hallottak.
Hát ennek már sohasem lesz vége!
Don lihegve szaladt Ariel előtt. Úgy rohantak ki az utcára. Larsot féltették, és önmagukat. Mi történhetett ismét? Lars kiáltása bizony nem örömet jelzett, ezt érezték. Inkább figyelmeztetésnek hangzott. Lars sápadtan állt az elektrokocsi mellett, és mereven nézett az utca végébe. Ariel elkapta a karját.
Jól vagy?
Én igen, de ott! Csak állával intett. Az utca vége zöld volt.
Káprázik a szemem?
Kérdezte Ariel kiszáradó torokkal.
Nem káprázik. Minden hirtelen zöld lett arrafelé, még a levegő is. És az a dolog egyre közelebb jön.
Hát nincs itt egy nyugodt perce sem az embernek. Tonnak remegett a szája széle. Talán nem is a félelemtől, inkább a haragtól.
Most meg ez a zöldség!
A világos zöld valami felhőnek tűnt, amely mintha a talajon gördült volna előre. Lassan elnyelte a falakat, háztetőket. Egy pillanatig úgy tűnt a fiúknak, látják még a mögötte levő tárgyakat, de nem. A felhő pontosan kitöltötte a két házsor közti teret, és mikor közelebb ért, a fiúk azt is látták, hogy úgy hömpölyög előre, mint a víz. Kisebb zöld csóvák fúvódtak előre alul, és felszálltak.
Csak ebben az utcában jön, reméljük, suttogta Don. Futás az ellenkező irányba,
kiáltotta Ariel, de állva maradt, mert társai nem mozdultak.
Lehet, hogy mérges gáz,
szűrte a szót lassan Lars.
És mi űrruha nélkül vagyunk. Ha belekerülünk a felhőbe, megfulladunk.
Szerintem menjünk.
Ariel már hátrált is.
Hülyeség lenne itt maradni.
Vissza a pincébe!
Don már tudta, mit kell tenni.
Ez a gáz könnyebb a levegőnél. Nézzétek csak, felfelé gomolyog. Lefelé nem fog terjedni. Gyerünk!
A zöld felhő már majdnem elérte a házat. A fiúk berohantak a lépcsőre, le a pincébe. Édes kis illata volt a levegőnek. Lars még habozott, és ha a gáz mégis terjedni fog lefelé, ott pusztulnak mindnyájan egy lyukban, mint az űrgék a vízzel kiöntött odukban. De lábai és ösztönei már vitték is lefelé.
Ki csinálta ezt a gázt? És hol? És mikor? Minek?
Nyűszítette Ariel rémülten. Szeretett volna a falakba, a házakba kapaszkodni. Aztán mégis rohant társai után. Lars a pinceajtóban várt, nyugtalanul figyelte a lépcsőket. Mikor tűnik fel a zöld gáz? Az odafent nyitva hagyott ajtó nyílása elsötétült. A napfény furcsán megtörve, sugarakra bomolva tűzött be.
Egy dolog itt igen érdekes, mondta. Még soha semmi kárt nem okoztak nekünk amazok. Nem lett semmi bajunk, mintha mindig csak fenyegetnének, vagy figyelmeztetnének.
Köszönöm szépen az ilyen figyelmeztetéseket!
Donnak a fél órával ezelőtt átél dolgok jutottak eszébe.
Az az érzésem, egészen jól meglennénk ezek nélkül is. Mi a fenét akarnak tőlünk? Bántottuk őket?
A pince elsötétült. Zöldes fény váltott szürkére. Egymást is alig látták már. Árnyékként mozogtak.
Ezt nem szeretem, suttogta Ariel.
Nem te hajtogatod mindig, hogy fű a nyugalom?
Néhány perc telhetett el így. Lars szinte mozdulni sem mert, de a levegőben nem érezte gázszagot.
És ha valamilyen szaktalan vagy késletetett hatású gáz küldtek ránk,
jutott eszébe. A veszély tehát még nem múlott el. A pincében lassan világosodott. Ariel megmozdult, körülpillantott. Aztán, mintha nem hinne a szemének, és még mindig veszélytől tartana, suttogva mondta.
Lars, hol van Don?
Lars körülnézett.
Hogy-hogy hol? Az előbb még itt állt.
Azt én is láttam, most viszont nincs sehol.
A beálló rémült csendben mindketten hallották, hogyan dobol a vér a fülükben. A csend iszonyatot sugalt, és hatalmas veszélyt.
Don!
Kiáltotta aztán Lars ijetten. A sarokból zaj hallatszott. Egy patkány hegyes pofája villant fel, majd villámgyorsan eltűnt. Óvatos, tapogatózó emberi léptek közeledtek a félrelökött vasajtó mögötti sötét nyílás felől. Ariel Lars karját szorongatta, szeme kidüllett a rémülettől. Egy félhomályos alak bukkant fel.
Mamám!
Kiáltotta Ariel.
Mielőtt folytatjátok az ordibálást, bemutatkozom, jó?
Az alak kilépett a fénybe.
Don vagyok, a kis helyes marsi bányarém.
Ariel akkorát lélegzett felszabadultan, hogy az fújtatásnak tetszett. De Lars sem tudta egykönnyen elfelejteni az ijegységet, amit Don okozott hirtelen eltűnésével.
Igazán szólhattál volna, hogy megint hülye vicceken jár az eszed.
Egyáltalán nem viccről van szó. Unalmas volt itt áldogálni és várni, míg elosztik az a zöld micsoda. Gondoltam, addig megnézem, mit rejteget az a másik pince. No, és szerencsével jártam, pupákok.
Lapos dobozokat kapott elő hóna alól.
Ide nézzetek, űrhajót öröttek. Ennivalót találtam.